Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, foglaljunk helyet, és kezdjük meg a mai együttlétünket egy énekléssel. A 720-as számú énekünk első, második és ötödik verseit énekeljük el. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, amikor egyszer megkérdezted a te tanítványaidat, hogy el akarnak-e téged hagyni, azt felelték, Urunk, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad. Urunk, most mi is úgy vagyunk együtt, mint ezek a tanítványok, mint akik ismerünk téged, az Isten fiát, ami megváltunkat, és tudjuk, hogy örök élet beszéde van nálad. Olyan jó, Urunk, hozzád jönni, a te közeledben megpihenni, elmondani neked mindazt, ami a gondolatainkat és a szívünket feszíti, meghallani a te vigasztaló, bátorító szavadat, hallani a te útmutatásodat, erőt kapni tőled a folytatáshoz. Nagyon jó nekünk, Urunk, a te közeledben lennünk. Arra kérünk, hogy ma este is ajándékozz meg bennünket igével, a te szavaddal, és kérünk, hogy a te szent lelked legyen itt velünk, az ige hirdetésében, az ige hallgatásában, és az azt követő formálódásban, hiszen te azt akarod, Urunk, hogy ne csupán hallgatói, hanem megcselekvői legyünk az igének. Kérünk, Urunk, hogy ma este is formálj bennünket. Amen. Istenünk igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a 6. fejezet 12. verséből. Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát. Amen. Szeretettel köszöntöm még egyszer a testvéreket, külön azokat, akik ma vannak itt először. Tegnap egy sorozatba kezdtünk bele, pünkösdre készülve, a Szentlélek eljövetele, ami nagy témánk, a Szentlélek az, aki új életet ad nekünk, és aki ebben az új életben járat bennünket. Erről az új életről szól ez a néhány nap, így pünkösd előtt. Első este a megtérésről beszélgettünk, tehát az új életnek a kezdő pontjáról. Az volt az alkalom címe, hogyan válhatok Jézus követőjévé. És beszéltünk róla, hogy a megtérésnek rendszerint van egy előkészítő szakasza, ez akár éveken keresztül is tarthat, amíg az Isten úgy dolgozik a szívünkben, hogy egyáltalán elkezdjük őt keresni. És ezt követi maga a megtérés. A tegnap esti példánk az etióp kincstárnok volt, az ő megtérésének három mozzanatát emeltük ki. Ezek az igével való találkozás, az ige megértése és a Jézus melletti döntés voltak. És beszéltünk is arról, hogy a mi életünkben hogyan történnek meg ezek a dolgok. És végül beszéltünk arról is, hogy amikor valakinél megjelenik az új élet, tehát megtér Jézushoz, annak rögtön van jele is, és ez nem más, mint az öröm. Tehát összefoglaló módon beszéltünk már az új élet kezdetéről, és ma estétől kezdve az új életnek a lényegéről, az új életben való járásról fogunk beszélni. A ma esti témánknak az a központi kérdése, hogy hogyan ápolhatjuk az Istennel való kapcsolatunkat. És így a kezdet kezdetén egy általános megállapítást hadd tegyek. Az a kapcsolat, amit nem ápolnak, az meglangyosodik, végül kihűl. Ez minden kapcsolatra érvényes. kedves fiatalok, gondoljatok bele a szüleitekkel való kapcsolatotokba. Amikor valaki icipici, baba vagy óvodás, általában csüng a szülein. És a szülei is szinte minden gondolatukkal a gyereküknél járnak. Szinte az egész napot együtt töltik, beszélgetnek, játszanak, kíváncsiak egymásra, és ebben az életkorban általában a szülő és a gyermek kapcsolata kiváló szokott lenni. De eljön az az időszak, amikor egy szülő úgy érzi, hogy hát most már nem szorul rám annyira az a gyerek, most már iskolába jár, sőt, magas iskolába jár, most már nem kell folyton ott lenni vele. Nem kell előkészíteni a reggelit, az ebédet, a vacsorát, nem kell őt segíteni, hogy el tudjon indulni otthonról, már nem figyelnek annyira a szülők. És sokszor a gyerekek is így vannak vele, hogy tényleg most már nem szorulok annyira a szüleimre, most már inkább másokkal töltöm az időmet. És megfigyelhető, hogy a kamaszkorra nagyon sok szülő-gyerek kapcsolat megváltozik. Ahelyett, hogy milyen meleg volt ez korábban, milyen feltöltő volt ez a kapcsolat, egy hideg, néha még ellenséges kapcsolat is alakul ki. De ugyanezt elmondhatjuk, kicsit magasabb korba lépve a baráti kapcsolatokról. Például az osztálytársak egymás közötti kapcsolatáról. Amíg együtt vagyunk az osztályban, amíg találkozunk nap-nap után, addig úgy érezzük, hogy minden jó, minden tudunk egymásról. Odafigyelünk egymásra, segítünk egymásnak. Azt hisszük, hogy ez mindig így lesz. Amikor mi érettségiztünk, azt gondoltuk, hogy mi egy rendkívül különleges osztály vagyunk. Véget ér az iskola, de majd mi folyamatosan keressük egymást. Telefonon meg találkozunk, és megmutatjuk mindenkinek, hogy ez a kapcsolat mindig megmarad. Néhányszor találkoztunk is, de eltelt pár év, és amikor elővettük az osztályfényképeket, akkor már egymás nevét sem mindig tudtuk megmondani. Mert nem ápoltuk a kapcsolatot, és kihűlt. Ugyanez van a házastársakkal is. Amikor elindul a szerelem, amikor elindul a házasság, akkor a másik ember tölti be a lelkünket. Vele akarok lenni, vele akarok beszélgetni folyton. És ilyenkor madarat lehetne fogatni a házaspárral. Ez egy csodálatos kapcsolat. Aztán jönnek a nehézségek, például a gyereknevelés. A házaspárból szülőgép lesz. Úgy értem a szülőgépet, hogy mind a kettő végzi a maga feladatát, mint apa és anya. Tekerjük a verklit. Szem elől tévesztjük a másikat, mint férjet és feleséget, aztán nagyon könnyen el lehet távolodni egymástól. És hadd mondjam, hogy ugyanez igaz az Istennel való kapcsolatra is. Amíg ápoljuk, amíg úgymond vele van tele a szívünk, addig csodálatos az Istennel való kapcsolat. Amikor valaki megtér, általában mindenben Istent látja. Hall valamit, és abból is az ő üzenetét hallja ki. Csodálatos ez az időszak. Aztán történik valami, elfelejtkezünk az Istenről, nem gondolunk rá, és egy idő után azt vesszük észre, hogy mintha nem is történt volna semmi az életünkben. Istennel való kapcsolat? Hát mi az? És tőle a legkönnyebb elhidegülni, hiszen őt nem látjuk. Szüleinket, osztálytársainkat, házastársunkat látjuk. Ha el is hidegülünk, érezzük, hogy valami baj van. De amikor valaki az Istentől hidegül el, akit nem lát, sokszor még csak észre sem veszi, hogy baj van. A kapcsolatokat, így az Istennel való kapcsolatot is tehát ápolni kell. Nem elég, hogy elindult bennünk az új élet. Ha azt gondoljuk, hogy ezzel célhoz értünk, és nem dolgozunk rajta, akkor nagyon nagy csalódás lesz mindennek a vége. Hogyan lehet ápolni az Istennel való kapcsolatot? általában négy dolgot, négy eszközt szoktak kiemelni. Az egyik a Biblia olvasás. Ha olvasom az igét, akkor egyenesen Isten szól hozzám. Hát ha beszélgetünk valakivel, legalábbis az illető beszél hozzánk, akkor biztos, hogy ott valamiféle kapcsolat van. Hát ha az Isten szól hozzánk, akkor is épül a vele való kapcsolatunk, tehát a Biblia olvasás az egy kiváló, sőt, nélkülözhetetlen eszköz. Szoktunk a gyülekezeti közösségről is beszélni, mint az Istennel való kapcsolat ápolásának eszközéről. Egyszer hallottam egy történetet. Ennek a történetnek az volt a lényege, hogy valaki nem járt gyülekezetbe. Korábban járt, de aztán otthagyta. Valami miatt így otthagyta az Isten tiszteleteket. És a lelkész elment hozzá, hogy megkérdezze mégis, mi történt. És ott álltak mind a ketten, kicsit kellemetlenül érezték magukat. Az egyik ugye egy kicsit azért számon kéri a másik meg egy kicsit magyarázkodik. Aztán a lelkész meglátott egy kályhát, egy kandallót, és éppen égett benne a tűz, megfogott egy fadarabot, kivette, égett, kicsit vártak, aztán elaludt. És az illető azt mondta, hogy rendben, akkor vasárnap ott leszek az Isten tiszteleten. Nem tudom, érti-e mindenki ezt a hasonlatot. A fadarabok egymást felhevítik, de ha kiveszik a közösségből az egyik fadarabot, akkor egy ideig még lángol, de aztán elalszik. Tehát a közösség is nagyon fontos eszköze az Istennel való kapcsolat ápolásának. Nagyon fontos eszköz a szolgálat. Amikor valaki a gyülekezetben szolgál, teljesen mindegy, hogy mit, akkor Isten megbízásából tesz valamit a másik emberért, a közösségért. Az Isten jósága, az Isten szeretete úgymond átmegy rajta. És amikor átmegy rajtunk az Isten jósága, szeretete, az minket is épít, a vele való kapcsolatunkat. És végül a negyedik eszköz az imádság, erről lesz ma este részletesebben szó. Ugye a Biblia olvasás az, amikor Isten szól hozzánk, az imádság az, amikor mi válaszolunk neki. Persze ennél több is az imádság. Nem arról van szó, hogy ez egy egyoldalú kommunikáció. Formálisan az, hiszen én szólok az Istenhez. De miközben imádkozunk, ez valamiféle módon mégis egy beszélgetéssé alakul át. Tehát ezt a négy dolgot mindenképpen szeretném úgymond aláhúzni, hogy a bibliaolvasás, a gyülekezeti közösség, a szolgálat és az imádság az Istennel való kapcsolat ápolásának a legfontosabb eszközei, de ma este a felolvasott ige alapján kifejezetten az imádságról szeretnék beszélni. Először is az imádságnak a körülményeiről. Ezzel kapcsolatban a következőt olvassuk, ki ment a hegyre imádkozni. Vajon miért ment ki Jézus a hegyre imádkozni? Miért nem maradt ott, ahol volt? Vagy miért nem ment be egy zsinagógába? Vagy miért nem a tanítványainak a körében imádkozott? Azt olvassuk, hogy ő tulajdonképpen elküldött mindenkit, és egyedül felment a hegyre imádkozni. Miért? Azért, mert azt akarta, hogy senki ne zavarja őt, hogy ő egyedül Istennel tölthesse az idejét. Hogy ne zavarják az emberek. Jézust folyamatosan megkeresték. Beteg vagyok, Jézus, légy szíves, gyógyíts meg! Jézus, van egy kérdésem, ki a legnagyobb közöttünk? Ugye a tanítványok rendszerint ezt kérdezték. Mindenki más valamivel mindig megtalálta az Urat. Jézus azt mondta, hogy most nekem arra van szükségem, hogy egyedül legyek az Istennel. Ne zavarjanak az emberek. És a történések se zavarjanak, mert ha körülnézek imádság közben is, azt látom, hogy történik valami, az is elvonná a figyelmemet. De ott a hegy tetején nincs ott senki. Nem történik semmi. Csak az Isten és én vagyunk jelen. Hát ez alapján gondoljuk végig, hogy milyen az imádság körülménye, milyen körülményeket teremtsünk, amikor mi imádkozunk. Lehet, hogy valaki most azt gondolja, hogy nekem nincs lehetőségem mindig elmenni egy hegyre. Még ha legalább Budán élnék, akkor könnyebb lenne, mert ott van legalább egy Gellért hegy. De ha ott élnék, akkor is mindig kiszaladni oda, azért az elég körülményes. Hát hadd mondjam azt, hogy nem ezt akarja nekünk üzenni az ige, hogy feltétlenül keresnünk kell egy hegyet, de van ennek egy átvitt értelme. Igyekezzünk olyan körülményeket teremteni, ahol zavartalanul, úgymond kettesben tudunk lenni az Istennel. Ez nem mindig adatik meg. Lehet, hogy valaki reggel elindul dolgozni, és fél órát zögykölődik a buszon. És körülveszik őt legalább 50-en. Le sem tud ülni, kapaszkodik, nehogy elessen. Van, amikor ilyen heringes doboz helyzetben vagyunk. Lehet imádkozni ilyen helyzetben? Hát lehet imádkozni, persze, hogy lehet imádkozni. De önmagában ez az imádság nem elég. Ez nem fogja úgymond az Istennel való kapcsolatunkat feltölteni. Imádkozhatunk így, de legyenek olyan alkalmak, amikor zavartalanul tudunk együtt lenni az Úrral. Mit tegyünk? Gondoskodjunk arról, ha éppen otthon vagyunk, hogy senki ne nyissa ránk az ajtót imádság közben. Jézus fogalmazott így, hogy menj be a te belső szobádba. És ez azt jelentette, hogy ez egy zárható valami, azaz én területem, oda nem jön be más. Tudok úgy az Istennel beszélni, hogy itt most mások nem fognak megzavarni engem. Vagy gondoljunk Mózesre, aki szintén bement a maga belső szobájába, még az arcát el is takarta. Mert ez egy annyira intim dolog, az Istennel való beszélgetés, hogy önmagában, ha csak az arcomat is látják, miközben nem szólnak hozzám, az is tud zavaró lenni. Tehát gondoskodjunk arról, hogy senki ne zavarja meg az imádságunkat. Kapcsoljuk ki, vagy némítsuk le a telefonunkat. Lehet, hogy nem éppen akkor fognak felhívni, de a lehetőség, a tudat, hogy ez bármikor megtörténhet, ha a fél fülünk ott van, jaj, vajon hívni fognak-e, mert akkor biztos fontos, és akkor oda fogok koncentrálni. Az nem működik. Ki kell kapcsolni, vagy le kell némítani. És még egy dolgot hadd mondjak, fegyelmezzük a gondolatainkat. A fegyelmezetlenség az már önmagában is nagy probléma, de az ördög azt nagyon jól ki tudja használni. Hányszor előfordul, hogy elkezdünk imádkozni, aztán jönnek a gondolatok. A nem odaillő gondolatok. Reggel. Csatasorba áll minden feladat. Mi a dolgom? Hova kell mennem? Kivel kell találkoznom? Mit kell elintéznem? És miközben az Istennel szeretnék beszélni, ezek a gondolatok jutnak eszembe. Valakitől egyszer azt hallottam, azóta is jó tanácsként fogom fel, hogy amikor elkezd imádkozni, és jönnek ezek a gondolatok, akkor abba hagyja az imádságot, gyorsan leírja, hogy milyen feladatai vannak aznapra, úgymond törli a fejéből, és akkor folytatja az imádságot. Tehát tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy zavartalanul tudjunk imádkozni. Ha mindezt megtesszük, akkor lesz rá lehetőségünk, hogy minőségi időt töltsünk Istennel. Ha nem, az olyan, minthogyha nem koncentrálnánk, mintha csak felületesen csevegnénk az Istennel. Mindannyian tudjuk, hogy ez nem az igazi. Tehát átvitt értelemben menjünk ki a hegyre imádkozni. Az imádság körülményeiről ennyit, és most tovább lépünk az imádság hosszára. Ezt olvassuk, imádkozva virasztotta át az éjszakát. Miért imádkozott ilyen hosszan Jézus? Hát egy egész éjszaka az olyan legalább 10 óra. Jézus 10 órán keresztül imádkozott, beszélgetett az Istennel. Miért? Hát egyrészt azért, mert el akarta mondani, hogy mi van benne. Nem mintha az Isten ne tudta volna, de nekünk, embereknek szükségünk van rá, hogy elmondjuk az Istennek. És Jézus mögött igen sok minden volt. Ha megnézzük csak az előtte lévő történetet, Jézus szombaton gyógyít, és utána látjuk, hogy ez sokaknak nem tetszik, ott van bennük a rossz indulat. Ha valaki találkozik a rossz indulattal, akkor az nagyon el tudja őt keseríteni. El kell mondanunk az Istennek. Ha bennünk marad a keserűség, akkor az mérgez bennünket. És ha mérgez bennünket, akkor előbb-utóbb másokat is mérgezni fog. El kell mondanunk az Istennek mindent, és el kell mondanunk neki a jót is. Mert nagyon sok dolog van, amiért hálásak lehetünk, ez sem maradhat bennünk. Ezt is el kell mondani. Ezt nevezzük én közlésnek. Tehát ha valakivel jó kapcsolatban vagyunk, akkor közöljük magunkat vele, és mivel az Istennel jó kapcsolatban vagyunk, olykor nagyon hosszasan közöljük magunkat vele. A másik oka Jézusnak arra, hogy ilyen hosszan beszélt Istennel, az volt, hogy kereste az ő akaratát. Azt látjuk, hogy a következő szakasz miről szól. Jézus magához hív sok-sok embert, a tanítványait, egy tág tanítványi kört, és utána kiválaszt közülük 12-t. Ez egy nagyon komoly döntés volt. Ki legyen az a 12 tanítvány, aki majd később apostolként elmegy a világba hirdetni az evangéliumot. És ennek a kérdésnek a megválaszolásában Jézus azt mondta, hogy szükségem van az én atyám vezetésére. És ott imádkozott minden egyes tanítványát az Isten elé víve, és mikor végzett, el tudta mondani először is saját magának, majd később másoknak, hogy mi az Isten akarata. Tehát Jézus el akarta mondani, hogy mi van benne, és az Isten vezetését is el akarta kérni. Hát milyen hosszúak legyenek a mi imádságaink. Ugye az előbb azt mondtam, hogy a hegyre nem tudunk kimenni, ettől megijedhettünk. Most attól is megijedhetünk, hogy vajon nekünk is ilyen hosszan kell leimádkoznunk. Egy párhuzamot, egy hasonlatot hadd mondjak a testvéreknek. A házastársaknak időt kell tölteniük egymással. A hétköznapok során az idő, amit együtt tölthetünk, sokszor nagyon rövid. Dolgozunk, hazamegyünk, még ott is elvégezzük a napi teendőket, sokszor alig marad pár perc arra, hogy a házasok egymással beszélgessenek. Szükség van erre is, de hát ez önmagában kevés. Szükség van olyan alkalmakra, amikor megszűnünk minden mást végezni, és csak egymással vagyunk. Amikor nem tolulnak elénk a teendők, meg a feladatok, meg a felelősség, amikor csak együtt vagyunk és gyönyörködünk egymásban. Úgy is szokták mondani, hogy a házastársak randiznak. Talán furcsa ez a kifejezés, mondhatjuk azt, hogy időt töltenek együtt, kettesben, felülem így is mondhatjuk, de erre szükség van. És mostanában olyan jó volt, hogy rengeteg feladatunk volt a feleségemmel, de éppen most töltöttük a 15 éves házassági évfordulónkat, és volt 3 nap, amit együtt tölthettünk. A gyerekeket lepasszoltuk a keresztszülőknek, ők vigyáztak rájuk, a gyülekezetben Emi helytállt, mi pedig elutaztunk messzire. És nagyon jó volt ez a 3 nap, 3x24 órát csak és kizárólag egymás társaságában töltöttünk, szükség volt erre. Szükség van a rövid együtt töltött időkre, de olykor szükség van a hosszú együtt töltött időre. És ez a titka az imádságnak is. Nem kell minden éjszakát átvirrasztva imádkozni. Nem kell. Jézusról sem olvassuk ezt. Kíváncsi lennék, hogyha ezt megpróbálnánk, akkor hány napig élnénk. Hát nem működik, hogy nappal dolgozunk és egész éjszaka imádkozunk. még akkor is, ha mindenre van erőm a Krisztusban, mert ez nem erre értendő. Nem kell minden alkalommal ilyen hosszú időt tölteni az Istennel. De vannak alkalmak, amikor igen. Van, amikor nekünk is nagyon sok minden összegyűlik, amit el kell mondanunk az Istennek. Rengeteg bűn. Mert Jézussal ellentétben nekünk bűneink is vannak. Rengeteg olyan megbántottság, amit hordozunk. Rengeteg teher. Rengeteg olyan dolog, amire imádkozás közben ébredünk rá, hogy ja, hogy ezért is hálával tartozom neked. Akkor is ott voltál, akkor is te segítettél. Nekünk is szükségünk van erre a típusú én közlésre. És nekünk is szükségünk van arra, mint Jézusnak, hogy Isten a maga akaratát kijelentse nekünk. Nagyon sok kérdés van az életünkben, személyes kérdések, családi kérdések, nagyobb közösség kérdései, és újra-újra szembesülünk vele, hogy a mi bölcsességünk ehhez kevés. Nekünk oda kell ülnünk az Istenhez, és kérdéseket feltenni neki, és megtalálni az ő akaratát. Tehát töltsünk rövid időt is az Istennel, de töltsünk vele hosszú időt is. Egy személyes példát hadd mondjak el a testvéreknek. Tegnap is próbáltam több személyességet belevinni az igehirdetésbe a megtérésemmel kapcsolatban. Most az imádsággal kapcsolatban hadd tegyem ugyanezt. Ugye ezt a két körülményt emeltem ki, hogy egyrészt igyekezzünk zavartalanná tenni az Istennel való kapcsolatunkat, másrészt olykor-olykor kifejezetten hosszú időt töltsünk el vele. Szeretném elmondani, hogy ezt hogyan tettem régen és hogyan teszem ma. Amikor 10 éves koromban éltem az Úrral, akkor egy nagyon jó szokásom kialakult. Nagyon szerettem állatkertbe járni, és a megspórolt pénzemnek a nagy részét egy éves bérletre költöttem el. Nem egyszer, hanem minden évben. Volt egy éves bérletem, akárhányszor bemehettem az állatkertbe. És hát főleg nyáron vettem ennek hasznát, de sokszor hétvégén is. Ott voltam, senki nem zavart. Ha voltak is ott emberek, nem ismertem őket, nem szólt hozzám a kutya sem. És mivel hosszú órákat töltöttem el, de nem azért, hogy mindig megnézzek minden állatot, egyszerűen csak ott jó volt lenni, ezért hosszú időt tudtam beszélgetni az Istennel. Jártam körbe-körbe, vagy leültem egy padra, teljesen mindegy. Miközben gondolkoztam, az valójában az Istennel való beszélgetés volt. Nagyon jó dolog. Manapság erre nincs lehetőségem, hogy órákat töltsek az állatkertben, pláne mondjuk nyáron minden nap, vagy hétvégén, amikor csak lehetséges. Ma már kevesebb lehetőségem adódik rá, hogy hosszú időt töltsek az Istennel, de azt vettem észre, hogy ezek az idők szükségesek, az ember lelke jelzi, hogy most kell, és akkor valamit mindig kitalálunk. Az egyik ilyen, amit kitaláltam, vagy hát inkább adódott, hogy amikor ilyen helyzet van, akkor fogom magam és kimegyek a farkaserdőbe. És ott nagyon jól elsétálok ide-oda, megint csak az Úrral vagyok. Vagy én nem is tudtam magamról, hogy szeretek főzni. Előfordul, nem olyan nagyon gyakran, de előfordul, hogy már mindenki lefeküdt a családból, vagy még nem kelt fel senki, és én kimegyek főzni. Nem azért, mert akkora haspók lennék, hanem egyszerűen azért, mert nagyon jó érzés, kikapcsol. És miközben teszem ezt a tevékenységet bizonyos értelemben vegetatív módon, tehát, bocsánat, nem kell rajta olyan nagyon sokat gondolkozni, akkor ezt az időt is az Istennel tudom eltölteni. Mindenki találja ki, hogy hogyan lehet időt tölteni az Istennel, de nagyon fontos, hogy ezt végig gondoljuk és gyakoroljuk. És végezetül még egy dolgot szeretnék elmondani. Ugye tegnap este a megtérés kapcsán azzal a jó hírrel fejeztem be, hogy amikor kialakul az Istennel való kapcsolatunk, annak a következménye mindig az öröm. Most is hadd mondjak valami pozitívat. amikor az imádságban előre haladunk, akkor annak is pozitív következményei vannak. Jézus megértette Isten akaratát a tanítványok személyét illetően, ezen kívül pedig azt látjuk, hogy Isten békességével és erejével tudta folytatni a megkezdett szolgálatát. Mert az a szolgálat, amiben ő benne volt, egy rettenetesen nehéz szolgálat. Ha mi lettünk volna ott, akkor 5 perc alatt elvesztettük volna a türelmünket, meg az egészet hagytuk volna a csodába, nekünk nem lett volna hozzá békességünk és erőnk. De Jézus az Isten közelében mindig feltöltekezett. És ugyanez az imádság hatása ránk is. Egyrészt mindig választ kapunk az Istentől. Aki keresi az Isten akaratát, aki őszintén keresi, az mindig megtalálja. Nagyon jó érzés, amikor nem bénázunk jobbra-balra, hanem megértjük, hogy mit mond az Isten, és arra rá tudjuk tenni az életünket. Illetve mi is megtapasztalhatjuk Isten békességét és erejét, illetve amire Jézusnak nem volt szüksége, de nekünk mindenképpen szükségünk van, az a formálódás. Imádság közben, mint mondtam, ez nem csupán egy egyirányú kommunikáció, ez az Istennel eltöltött idő, egy különleges idő, mondhatni egy beszélgetés, és az ő közelében mindig formálódunk. Tehát elindultunk hitáltal az új életben, és látjuk, hogy ezt az új életet ápolni kell, hadd bátorítsak mindenkit arra, hogy imádság által is ápoljuk az Istennel való kapcsolatunkat. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te vagy a mi megváltónk, de mindemellett te vagy az is, aki mindenben példát mutattál számunkra. Köszönjük, hogy amikor az Istennel voltál, a te atyáddal voltál, akkor ennek láthatjuk sok-sok aspektusát, láthatjuk, ahogy elvonulsz, láthatjuk, ahogy beszélgetsz vele, sokszor még hallhatjuk is, hogy miről beszélsz vele, és olyan jó látni ennek a következményeit. Úgy szeretnénk, Urunk, hogyha mi is hasonlóképpen imádkozó emberek lehetnénk, ha nem csak egyszer-egyszer szólítanánk meg téged, amikor épp szükségünk van rá, vagy nem csupán röviden mondanánk el neked a hálánkat, kérnénk tőled ezt-azt, hanem valóban hosszú időt tölthetnénk el veled, csak úgy beszélgetve. Köszönjük, Urunk, ennek a csodáját, ennek az áldásait, és hogy így lehet növekedni az új életben. Nekünk ez nem megy magunktól, Urunk, ezért kérünk, hogy a te szent lelked, aki hitet ad, vezessen bennünket az imádságban is, hogy növekedni tudjunk az új életben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Záró énekünket énekeljük, a 794-es énekünk 1., 3. és 4. verseit. Fennállva fogadjuk az áldást. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Amen. Áldás, békességet, jó éjszakát mindenkinek!